Kedves hallgatom! A példabeszédek könyve 25. részének 26. versét olvassuk. Fölkavart forrás és romlott vízű kút. Olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. Amikor kisfiú voltam, és elmentem egy vadászati expedícióra, sohasem vittünk magunkkal vizet a kulacsban. Oda mentünk egy patakhoz vagy csermelyhez, és ittunk. Néha állott víz volt előttünk, de akkor még nem volt a vízszennyeződés nagy probléma. Volt azonban egy forrás, amit zöldre festett a békanyál. Mennyire kiábrándultunk belőle. Ezt az összehasonlítást teszi az igaz ember és a között, aki végül beadja derekát a gonosznak. Milyen sokszor ez történik az üzleti életben? Milyen sokszor ez történik a politikában? Egyes emberek azért, hogy megnyerjenek egy hivatalt, meghajolnak a gonoszok előtt. Ez még az egyházban is megtörténik. Aki valamikor kiállt a tiszta tanítás mellett, a helyes kijelentés mellett, kezd megalkudni, és kezdi lerövidíteni az utat. Ez szívet szomorító ebben a korban. Olyan ez, mint amikor valaki a forráshoz megy, mert szomjas, és látja, hogy a vizet ellepi a békanyál. Sok mézet enni nem jó, és a nehéz dolgokat kutatni nehéz. Példabeszédek könyve, 25. rész, 27. vers. Egy kis méz jó, de a sok méz megbetegít. Az embert megbetegíti, ha valaki az öndicsőségéért annyira törtet még Isten szolgálatában is. Látunk ilyeneket az egyházban. Rendellenes nagyravágyás tapasztalható egyes keresztényekben korunkban. Megbetegíti az ember gyomrát, ha ilyet lát. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Példabeszédek könyve, 25. rész, 28. vers. Ez utal arra a férfira vagy nőre, aki nem tud uralkodni az érzelmein, akinek nincs önuralma. Tudod, hogy az önuralom a lélek gyümölcse. Van olyan idő, amikor engednünk kell ennek. Valamiért ki kell állnunk, és hangosan ki kell fejeznünk érzelmünket. De barátom, el kell ismernünk annak szükségét, hogy uralkodnunk kell a hangulatunkon. Az első szakasz most az ostobával foglalkozik. A Biblia, különösen a példabeszédek könyve, sokat mond a bolondról. Ez nem arra a személyre utal, aki szellemileg korlátozott. Isten nem az együgyűről beszél, vagy arról, aki elmebelileg csökkentett képességű. A bolond az az ember, aki talán nagyon ragyogó eszű, esetleg még PhD fokozata is van. Dávid ezt írta. Azt mondja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. 14. Zsoltár, első vers. A bolond az az ember, aki esetleg ragyogó elméjű, de ateista. A héber szó a bolondra azt mondja, hogy elmebeteg. Aki azt mondja, hogy nincs Isten, az elmebeteg. A családon belül történő összeházasodás olykor nagyon ragyogó képességű utódot hoz létre, de származhat tőlük értelmileg fogyatékos ember is. Egy gyülekezet korai napjaiban, ahol lelkipásztor voltam, egy lelkipásztor beházasodott egy vezető családjába, ahol ilyen összeházasodás történt már korábban. A következmény az lett, hogy elmebetegség jellemezte a család egyik tagját. A lelkipásztornak két lánya született, akik kiváló tehetségűek voltak. Már megidősödtek, amikor mint fiatal lelkipásztor ott dolgoztam, és távol éltek fönt a hegyek között. Tartottam összejöveteleket azon a területen, és azt akarták, hogy meglátogassam őket. Sohasem találkoztam még okosabb nőkkel, mint amilyenek ők voltak. Tudtak rólam, ismerték a gyülekezetet, ahol szolgáltam, Ismerték a Bibliát, az irodalmat, a zenét, a folyó eseményeket. Mindez bámulatos volt. De volt ott valami furcsaság. A lelkipásztor, aki velem jött, figyelmeztetett, hogy ne lepődjek meg azon, amit majd látok. Amikor beléptünk, le kellett zavarnunk a csirkéket a székekről, hogy le tudjunk ülni. Aztán még arra is vigyáznunk kellett, hogy mire ülünk. Miközben ültem és beszélgettem velük, egy tehén feje jelent meg a konyhaajtóban. A hálószobában volt egy ló, és kecskék voltak mindenfelé. Nem láttam őket, de biztosan meg tudtam mondani, hogy ott voltak. A nőknek szellemi fogyatékosságuk volt, amint látható. Az Úr nem erről a jellegzetességről beszél, amikor valakit bolondnak nevez. Azt érti ezen, aki elutasította őt. Isten ezt elmebetegségnek nevezi. Mint a hó a nyárhoz, és az eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. Példabeszédek könyve, 26. rész, 1. vers. A bolond egyik jellemzője, hogy nem törődik a tisztesség feláldozásával. Őszintén szólva, nincs is tisztessége. Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. Példabeszédek könyve, 26. rész, 2. vers. Az előrejelzések valaminek a bekövetkezéséről nem mindig pontosak. Egyébként nagyon sok úgynevezett próféta van köztünk ebben az időben. Állandóan mondogatják, hogy mi történik a következő néhány évben. Némely esemény talán be is következik, ez igaz, de nem Istentől veszik tájékoztatásukat, mert olykor tévesek a jövendőléseik, és Isten prófétái sohasem tévednek. Mózes 5. könyve, 18. rész, 20., 21. és 22. vers. Ostor való a lónak, zabla a szamárnak, és bot az ostobák hátának. Példabeszédek könyve, 26. rész, 3. vers. Ez jó mondás. A lovat és a szamarat tanítani kell. Erre válaszolnak. A bolond csak az igazi fegyelmezésre figyel föl. Ne felelj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá. Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. Példabeszédek könyve, 26. rész, 4. és 5. vers. Amikor kisfiú voltam, a városi ateista igyekezett rámutatni a Bibliában levő ellentmondásokra. Ezt a módszert alkalmazta. Barátom, a Bibliában egyáltalán nincsenek ellentmondások. Ez a két példabeszéd két lehetséges viselkedési módot mutat be, ahogyan a bolond emberhez viszonyulnunk kell. Sok levelet kapok különböző emberektől. Némelyik levélre válaszolok, más levelekre nem válaszolok. Döntenem kell felőlük. Elmondom, hogy némelyik levelet bolondoktól kapom. Ha válaszolnék az ilyen levelekre az ő bolondságuk szerint, akkor én magam is bolondá válnék. Ha feltárod magad egy bolond előtt, akkor magad is bolond vagy. Mostanában volt egy ilyen élményem. Levelet kaptam egy nagyon értelmes embertől, akinek az volt a benyomása felőlem, hogy teljes mértékben tévedek. Azt gondoltam, hogy próbálnom kell őt helyesbíteni, és meg kell neki mondanom az igazságot, ezért az 5. vers szerint feleltem neki. Válaszoltam levelére. Aztán ismét levelet kaptam tőle, és még sohasem láttam olyan ostoba levelet. Ez azt érzékeltette velem, hogy magam is ostoba lettem, hogy írtam neki már legelőször. Nem akarok másodszor is válaszolni. Most a 4. verset használom döntésemben. Amint látjuk, kétfajta viselkedési mód tárul fel előttünk, és nekünk kell eldöntenünk, hogy miként válaszolunk, vagy nem válaszolunk a bolondnak. Lábát vágja le, és erőszakot szenved, aki ostobával küld üzenetet. Példabeszédek könyve, 26. rész, 6. vers. Hibát követsz el, ha üzenetet küldesz egy nem megfelelő személlyel. Lóg a béna ember lába, meg a példázat is az ostoba szájában. Példabeszédek könyve, 26. rész, 7. vers. Szeretném ezt kiterjeszteni a példázatok magyarázatára. Vannak a Bibliában olyan példázat magyarázatok, amelyekkel egyes professzorok próbálják ezt kifejteni, és akkor ez érvényes. A példázat is az ostoba szájában. Mint aki követ tesz a parittyába, úgy jár az, aki tiszteletet ad az ostobának. Példabeszédek könyve, 26. rész, 8. vers. A bolond megtisztelése egyszerűen újabb lőszer utánpótlást ad neki. Beleakad a töv is a részek kezébe, meg a példázat is az ostoba szájába. Példabeszédek könyve, 26. rész, 9. vers. A tövises ág a részek kezében bizonyára másokat is megsebez. Ugyanez igaz a bolondról, aki tanítói állásba kerül. Kárt okoz magának, és azoknak is, akik hallgatják. Mint egy íjász, aki mindenkit megsebez, olyan az, aki ostobát fogad fel, vagy csavargókat fogad fel. Példabeszédek könyve, 26. rész, 10. vers. Nagyon is bizonyosak lehetünk a végső kifejlődésben. Isten törődik ezzel, és kézbe veszi a kérdéseket. Itt valami félelmetes gondolatot találunk. Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. Példabeszédek könyve, 26. rész, 11. vers. Semmi más nem ismerek, ami ilyen kemény ítélet lenne. Visszataszító és émeítő még rágondolni is. Péter éppen ezt az álláspontot képviseli a képmutatóval kapcsolatban. De betelt rajtuk az igazi példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürödött disznó sárban hempereg. Péter második levele, második rész, 22. vers. Gondoljunk arra, mi történt, amikor a tékozló fiú a disznóólban volt. Tudta, hogy az nem az ő helye, ezért visszatért az otthonba. Tegyük fel, hogy amikor hazatért, magával vitte a disznóólból az egyik kismalacot. A kismalac nem élvezte volna azt a házat. Lényegében visszament volna a disznóólba. És sokan vannak, akik úgy színlelik, hogy Isten gyermekei, efelől nincs semmi kétség. Valaki azt mondta, hogy azért nem csatlakozik gyülekezethez, mert a gyülekezet tele van képmutatókkal. Így szóltam. Senki sem tudja ezt jobban, mint én, de ez nem ok arra, hogy ne tartozzék gyülekezethez. Nem bújhat a képmutatók mögé. Azért kell ott lennie, hogy bemutassa a valódit. Beszéltem már a gyülekezetben levő képmutatásról korábban is, és leveleket kapok emberektől, akik nem szeretik, hogy ezt emlegetem. A Biblia azt tanítja, hogy a hívőnek biztonsága van, és ugyanakkor bizonytalanságba kerülnek az álhívők. Ez a példabeszéd a képmutatókra utal. Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Példabeszédek könyve, 26. rész, 12. vers. Van valami rosszabb is az ostobánál, és ez az egomániákus, aki nagyra tartja magát. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Példabeszédek könyve, 26. rész, 20. vers. A keserűséget ismét fölkavarják bizonyos csoportokban, mert ott vannak egyesek, akik megint fát tesznek a tűzre. Ha senki sem táplálná a tüzet, kialudna, és a viszály megszűnne. A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít. Példabeszédek könyve, 26. rész, 22. vers. Ezt így lehet magyarázni. A rágalmazó szavai apró morzsák, és bejutnak az ember legbensőbb részébe. Az ilyenek szeretik hallani a kiválogatott pletykákat. Szeretik hallgatni, de nehéz lenyelni, és végül megbetegítik őket. Isten igazi gyermeke nem akar szennyes híreket hallgatni. Most olvassuk a leghosszabb és legerősebb szakaszt a képmutatók ellen, és ez az Isten népe körében föllelhető képmutatása utal. Az ezüstmáz bevonja az agyagedényt, a sima ajak pedig a gonosz szívet. Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert hét utálatosság van szívében. El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő. Példabeszédek könyve, 26. rész, 23. verstől a 28. versig. Vannak olyanok, akik megvallják Jézus Krisztust, de nem igazán Isten gyermekei. Képmutatóknak nevezzük őket, mert mást mutatnak, mint akik valósággal, álkeresztjének. De nem zavarhatják meg a gyülekezetet sem kívülről, sem belülről, mert a hamisítvány szükségessé teszi az igazi és valódi eredetit. Senki sem hamisítja az alacsonyabb értékű pénzérméket, vagy kis bankjegyeket, amennyire tudom. Nem hamisítják a 10 forintosat, csak azt hamisítják, ami nagy értékű. Nem meglepő tehát, hogy hamisítják az igazi keresztényeket. A példázatoknak ez a fűzére leírja a hamisat, és óva int vele szemben. Ennek az embernek két arca van. Hízeleg a szemünkben, de szívében gyűlöl minket. Tacitus tette ezt a nyilatkozatot. Általános az emberek között, hogy gyűlölik azokat, akiket megbántottak. Dr. Ironside ezt így fejezi ki. Ha valaki tudatosan kárt okoz másnak, és ezt nem akarja elismerni, az ilyen fölhalmozza az ellentétet a szívében, és gyűlöli azt, akit megkárosított. E nyomorult érzés elrejtése az, amikor valaki hízeleg a nyelvével, de egész idő alatt áldozatának a romlására tör. A hízelgés egyik példája a Bibliában Hámán. Emlékezzünk rá, hogy miként tette ezt. Összeesküvést szőtt egy egész nép elpusztítására, beleértve a trónon levő királynőt is. Gonosz ember volt. Hízelgett a királynak, de nyilvánvaló lett, hogy meg akarta buktatni a királyt. A képmutatás megtalálható a keresztények körében, és szükséges fölismernünk. Nincs haszna annak, ha ezt elkendőzzük. Valószínűleg nincs hely a világon, ahol olyan sok álcázás történnék, mint a gyülekezetben. Próbálunk úgy tenni, mintha nem lenne semmi hiba a gyülekezetben. Azt hisszük, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor az eltűnik. Úgy érezzük, vereséget szenvedtünk, ha bárki emlegeti a képmutatás tényét. Úgy hisszük, hogy belül szenvedünk vereséget, ha elismerjük, hogy még a mi szívünkben is ott van néha a keserűség gyökere. A keresztényeknek tudniuk kell ezekről a bűnökről, és a példabeszédek segítenek, hogy ezeket leleplezzük. A 27. fejezet foglalkozik a barátság témájával. Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap. Példabeszédek könyve, 27. rész, első vers. Ez a késlekedés filozófiája, ami nagyon ismert közöttünk. Ha egészen holnapig elodázunk valamit, amit ma megtehetnénk, akkor halogatjuk tennivalónkat. A mexikóiaknak erre van egy kifejezésük, mañana, holnap. Ez a könnyű út. Egy spanyol példabeszéd így szól. A majd holnap útja a soha városába vezet. Amikor azt mondja valaki, hogy mañana, akkor ezen azt érti, hogy soha. Nem azt foglalja ez magában, hogy valaki nem akarja megtenni a szóban forgó feladatot. Csak későbbre halasztja azt az ember. Van egy másik példabeszéd is, ami ezt nagyon nyíltan fejezi ki. A pokol útja a jó szándékokkal van kikövezve. Az angolnak is van erre egy mondása. A halogatás az idő tolvaja. Isten igéje ezt mondja róla. Egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 7. vers. Aztán egy másik helyen, mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje. Íme, most van az üdvösség napja. 2. Korintusi levél, 6. rész, 2. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy igéd által újból fölhívott figyelmemet a mai tennivalókra. Add, hogy lelked vezetése szerint igyekezzem elvégezni feladatomat, és lássalak téged, aki mindenért számon kérsz engem egy napon. Ámen.